There's roads and there's roads, and they call, can't you hear it? Roads of the earth and roads of the spirit.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Tripsánszki Évával, szokás szerint.
Biztos ad valami jó inspirációt ebédre. Majd Benda Mihály beépített nézőnk egy brooklyni hamupipőke történetbe fog minket elvezetni. Ez az Anóra című film, ami egyébként aranypálmát nyert.
Majd utána egy kiállítást látogatunk meg. A címe, sokat mondó, Angyalok és angyaliak a Vízivárosi Galériában látható, és a galéria egyik munkatársával, Fodor Balázssal fogjuk ezt megbeszélni, hogy mit is lehet ott látni.
Majd a Waldorf pedagógia tendenciáiról fogunk beszélgetni egy közép-kelet-európai Waldorf mozgalom szervezetnek a magyar tagjával. Nagyon érdekes beszélgetés lesz reményeim szerint.
Majd egy hosszabb interjút gépről, mert hogy nem ért rá a Eredics Gábor, a Vujcsics együttes vezetője, mert hogy ők a múlt kedden, egy hihetetlen koncertet adtak a MIPA-ba, ami szerintem az egyetem egy zene ünnepe volt, és egy hosszabb interjút készítettünk vele a Vujcsics együttes múltjáról, jövőjéről, a jubileumi év hátralevő koncertjeiről. Nagyon érdekes lesz, ezt garantálhatom.
Majd ettől a nyugat-balkáni zenétől, de szépen átvezetem.
Elugrunk,
sokkal északabbra Stockholmba, és Horváth Panna fog az ottani kalandjairól beszámolni, mint egyetemista. Hát akkor tartsanak velünk.
Úgy.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Az előbb azt elfelejtettük mondani, hogy a Vujcsics együttes dalait fogják ma délelőtt hallani. Ja, Vujcsics 50 tiszteletére, vagy az együttes tiszteletére, vagy mindenkinek a tiszteletére. Viszont Tripsánszky Éva a vonalban van. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt mindenkinek. Éva. Igen, itt vagyok a vonalban.
Az a helyzet, hogy be vagyunk szorulva, tehát 10 percünk lesz szinte mindenkire, úgyhogy...
Akkor gyorsan fogunk beszélni. Jó, tulajdonképpen túl sok mindent nem is kell mondanunk, mert hogy én kétféle ételt fogok most hétvégén készíteni, illetve nem étel, de két... de mondjuk így, hogy két ételt, egy tál ételt, a rudaskását, és linzert fogok sütni. Leves nálam most nem lesz. Méghozzá azért fogok rudaskását készíteni, mert hogy hétfőn Márton nap van, és bár igazából nem minden család ünnepli ez, de azért nálunk hagyomány, hogy ennek az időszakban, ebben az időszakban eszünk valami fajta libahúst. Úgyhogy nálam ez van. Nem tudom, hogy ti szoktátok ünnepelni főztetni.
Nem, én nem. Most a múlt héten csináltunk valamilyen ludaskásához hasonló valamit. Nem azért.
És mivel csináltátok? Rizssel?
Rizssel, igen.
Rizssel.
Miért te mivel csinálod?
Hát én is most kivételesen rizssel fogom, de ezt az ételt lehet gerslivel készíteni. A gersli az ugye az árpagyöngy, már akik ismerik ezt ezen a néven, hogy árpagyöngy, szerintem leginkább a közismert neve a gersli.
Igen, én sokáig hát nem kicsi... tudtam, hogy mit jelent a gersli. Tudtam, hogy igen. Egy étel, de nem tudtam, hogy ez az árpagyöngy.
Igen, és képzeld el, hogy azért ez egy méltatlanul kevésbé ismert hozzávaló alapanyag, gabonaféle, mert ugye a legnagyobb nyomelemtartalmú gabona, és nagyon-nagyon jó élettani hatása van. A főzés egyébként gyakorlatilag körülbelül 2-szer olyan hosszú, mint a rizsé, úgyhogy ha valaki most ludaskását akar készíteni, és még nem próbálta gerslivel, az mindenképpen számoljon azzal, hogy hosszadalmasabb lesz a főzés ideje, de az egészségének biztosan nagyot fog vele használni. Szóval a ludaskására visszatérve, nekem most van egy jó adag, körülbelül hát majdnem 1 kiló liba aprólékom, ebből egyébként már lehetne egy kis levest is főzni, de most én azt nem fogok, és ennek az ételnek a további fő alapanyaga a sokféle zöldség. Én teszek bele sárgarépát, fehérrépát, zellert, vöröshagymát, fokhagymát, zöldborsót, és ha van itthon, akkor gombát is. A libának az aprólékát nyilván megtisztítom. Ennek a receptje egyébként még nincs fönt az ízcsiklandozó blogon, de tervezem, hogy fölkerül. És a megtisztított liba aprólékot én hasonlóan, mint egy húslevest, fölteszek vízbe főzni, fűszerezem. Nem kell nagyon variálgatni ennek az ízesítését, az egyszerű só és az egész szemes bors az mindenképpen bele kell, hogy kerüljön. És addig főzöm, amíg a hús szépen puhára megfő. Ezután kiveszem, és itt most nagyon-nagyon fontos, hogyha kiveszem a főzőléből, akkor nem csak úgy egy tányérra teszem, és hagyom magába, mert hogy a hús bizony elég csúnyán kiszárad, és meg is barnul, hanem erre mondok most egy tippet, hogyha valaki esetleg ezt nem használná, akkor most érdemes erre figyelni, hogy sós vízbe teszem oda pihenni, és akkor gyakorlatilag megakadályozom azt, hogy a hús kiszáradjam. A fönnmaradó főzőlébe pedig fölteszem a rizst főni. És amikor már ilyen, igazából nem az egész főzőlébe, mert nyilván ez attól függ, hogy mennyi főzőlébünk marad, hanem alapvetően fölöntöm a rizst annyi főzőlével, amennyit ez megkíván, és gyakorlatilag úgy, mint amikor risottót készítünk, utóöntögetem még egy kicsit, ha elfogyna esetleg a főzőlé, akkor mehet hozzá még egy kis víz is, és egy ilyen finom, krémes állagúra megfőzöm, elkészítem, és azt nem mondtam, de hogy a hús mellé bekerülnek majd, amikor már majdnem teljesen készen van a hús, bekerülnek a főzőlébe a zöldségek, amikről az előbb beszéltem, és ezekkel a zöldségekkel aztán és az elkészült hússal összekeverve tálalom gyakorlatilag. A tetejét meg lehet hinteni apróra vágott petrezselyemmel, és készen is vagyunk. Szerintem ez egy nagyon egyszerű étel, és mivel Márton napján, aki libát nem eszik egész éven át, éhezik, Jézus. Hát akkor én teszek ennek érdekében, hogy ne éhezzünk egész évben. Úgyhogy nálam a főétel az ez lesz, és hát bízom benne, hogy hétfőre azért marad, ezért is fogok most egy kicsit többet készíteni.
És akkor a linzer.
A linzer az szerintem egy nagyon közkedvelt, nagyon ismert édesség. Nagyon-nagyon szeretik szerintem a háziasszonyok. Egyrészt azért, mert a gyerekeket is be lehet vonni a készítésébe, másrészt azért, mert rendkívül jól tartósítható, tehát elálló édesség. Hosszan friss marad, nagyon finom, többféleképpen lehet variálni, és hogy amiért én most ezt behoztam ebbe az ünnepi készülődésbe, egyrészt az, hogy ilyenkor már előszoktam kicsit készülni, nem a karácsonyra, csak hogy magára az adventi hangulatra, tehát nálam minden időszakban van a karácsonyban linzer, és én már ebben egy picikét hangulatot keltek önmagamnak is, mert hogy ugye a Márton nap az utolsó karácsony előtti nagybőjt, előtti utolsó lakmározások időszaka. Másrészt azért, mert hogy a legenda szerint ugye a Mártonnapi ünnepekben jó téteményeket is szoktunk tenni, felezni szoktunk, és aki libás ételeket készít és vendégeket hív, az ilyenkor a süteményekből is szokott felezni. A barátunknak, a kedvesünknek, a családunknak ilyenkor szoktunk feleket adni, megfelezzük a saját sütinket, és szerintem a linzer az pont egy ilyen süti, amit félbe lehet törni, vagy ha duplán készítünk, akkor az egyiket oda tudjuk adni. És a linzer nálam mindig egyébként, vagy nem mindig, legtöbbször lekvárra ragasztandó össze, de hogy van a blogomon olyan is, amikor nem lekvárral ragasztom össze a két tészta réteget, hanem egy különleges krémmel, aki szeretné, megtalálja fent a blogom. És visszatérve még a linzerre. Te tudtad, hogy a linzer az nem osztrák eredetű? Mert hogy a neve alapján osztráknak...
Nekem fogalmam sincs, hogy nem is gondolkodtam ezen. Tehát elfog, a linzer az magyar, és kész.
Ez egy egyébként a linzer egy abszolút autentikusan egy magyar süti. Szerintem a neve alapján azért sokan gondolnak másra. De hogy egy katonatisztről van elnevezve, és a 48-os szabadságharc idejére tehető ennek a kitalálása. Ez egy omlós tésztaféle, amiről el lehet mondani, hogy egy egyensúly tészta. Az egyensúly tésztáknál a hozzávalók valamilyen ritmusos aránya lehet föltenni, vagy egy-egy arányban, vagy egy-kettő arányban, vagy úgy, mint ahogy itt ennél a sütinél, 1-2-3 arányban vannak az összetevők. A legtöbb hozzávaló egységében a liszt, az a 3 egység, a 2 egység benne a margarin, és az 1 egység benne a cukor. Ezen kívül kerül bele egy tojás, egy csipet só, mert hogy a só az mindig minden finomságba illik, és van, aki tesz hozzá sütőport, én nem szoktam, sütőpor nélkül készítem, de nagyon fontos ennél a linzer tésztánál, hogy ez egy hidegen készíthető finomság, mert ha nagyon sokáig gyúrjuk, akkor bizony a kezdünk melegétől kicsapódik benne a zsíradék, a margarin, és ettől nem lesz olyan finom omlós, úgyhogy figyeljünk oda arra, hogy hideg kézzel dolgozzunk hideg munkafelületen, és amikor összeállt a tészta, akkor hűtőbe pihentessük. Ahhoz, hogy minél kevesebbet dolgozzunk a tésztával, nekem van egy nagyon jó tippem, és ez a blogon is a linzerjeimnél szerepel. Én nem belekockázom a hideg vajat, hanem nagy lyukú reszelőn belereszelem. Ettől még apróbb lesz, és még gyorsabban fog elvegyülni a tésztában. És a pihentetés után, amikor kinyújtjuk, akkor lehet különböző formára szaggatni, akár akinek van liba formájú szaggatóval is kiszaggathatja. Össze kell ragasztani sütés után, és egy leheletnyi porcukorral lehet tálalni, és ahogyan említettem a beszélgetésünk elején, nagyon jól eltartható, tehát jól zárható dobozban, hosszan, ha nem esszük meg, akkor hosszan lehet a vendégeinket várni vele is, és előkészülni.
Köszönjük
úgyhogy
szépen.
Nálam most ezt fog készülni.
Hát jó étvágyat hozzá mindenkinek, az egész familiának.
Köszönöm szépen, így
mi
legyen.
Is,
hát
köszönjük.
Mindenkinek nagyon jól mártonnapozás. Ha hétvégén programokra mentek, akkor nagy valószínűséggel szoktok mártonnapi programokat is találni, hasonlóan a rádióhallgatókhoz. És jó sütögetést, főzögetést mindenkinek.
Neked is. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Boldog névnapot a Mártonoknak.
Ja, igen.
Így. Ó, de jó, hogy mondtad, igen. Minden Mártonnak boldog névnapot, és jó hétvégét.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Mozi szárnyain ezúttal Brooklynba fogunk repülni, de szépen mondtam, és az Anóra című, hát romantikus komédia, romantikus komédiáról beszélhetünk, Misi?
Nem, igazán nem tudom, hol olvastad ezt. Vígjátéknak vígjáték.
És egy romantikus vígjáték, nem romantikus, de vígjáték nyerte az aranypálmát.
Vígjáték.
Tényleg? És ő, ez most a legnagyobb
oszkár nagyon, azért tiltakozom a romantikus mellett, mert ugyanakkor egy nagyon erőteljes társadalom ábrázolás van a filmben, és számomra a romantikus vígjátékokra ez nem jellemző.
Tehát a valóság az kizárja a romantikát. Jó.
Nem. Jó. Azt mondom, hogy a hallgatók is nézzék meg a filmet, és akkor ők majd eldöntik, hogy romantikus-e vagy nem.
Ne dobozoljuk be. Jó, akkor térjünk rá erre az Anóra című filmre. Miről szól? Tehát mi az alaptörténete?
Ugye az alaptörténet egy eléggé elcsépelt történet, arról szól, hogy Anóra, Annie, így szereti hívni magát, egy széktáncos, de időnként pénzért is lefekszik kuncsapcokkal, beleszeret egy gazdag orosz oligarha elkényeztetett fiacskájába, aki a Brighton Beach-en egyedül kóvályog egy írdatlan nagy lakásba, és egy Las Vegas-i kiruccanás alkalmával a fiú, Iván, így hívják, megkéri a kezét, és elveszi feleségül Annie-t, de hát a család ezt nagyon rossz szemmel nézi Oroszországba, és a verőembereit, örmény verőembereiket oda küldik, hogy oldják meg az ügyet, és szüntessék meg a frigyet, amit persze Annie nem akar, és Iván meg elmenekül a konfliktus elől, és végül a család eléri a célját, és az utolsó negyede a filmnek egy kicsit megfordul, szerintem, és nem rossz irányba, hanem nagyon érdekes fordulatot vesz, illetve nagyon sok mindent megmagyaráz. De mivel művészfilmről van szó, majd erről is fogok beszélni.
Nincs egy kis áthallás a micsoda nővel?
Isten ments! Én 17 éves voltam, amikor ezt a filmet játszották, és amikor megnéztem, pontosan láttam, hogy a Micsoda Nő a világ legnagyobb hazugsággyára.
Egyébként
tehát
valóban.
Ugye a film a Micsoda Nő arról szól, hogy egy leszakadt prostituált felszed egy jól szituált férfit az utcán, és a férfi beleszeret, és akkor elindul egy ilyen Pigmalion történet, ami a humor forrása is, hogy kineveli ezt a leszakadt prostituáltat, ebből a gesztusait levetkőzik, és őrült nagy szerelem. Inkább szerintem a Carl Russell 1991-es filmjét említeném, a Prostit, amiben Teresa Russell játsza a prostit. Nagyon jól bemutatja a kiszolgáltatottságot, azt, hogy érzésekkel nem sokra megy az ember. Inkább az a film sokkal közelebb állhatna ehhez a filmhez, mint a Micsoda Nő, ami egy hazugság. A film betétjeivel, ugye, mert ott elhangzanak a legnagyobb rockszettságerek, miközben ebben a filmben az Annie-ben is, az Anórában is hallunk zenéket, de ezek a zenék soha nem a film rovására, hanem egy helyzet jellemzésére jelennek meg, és végig tetszettek a zenék, de nem biztos, hogy felismerném, ha újra hallanám.
Sean Bakernek ugye volt a Vörös Rakéta című filmje, és az is gyakorlatilag így hát szexmunkásról, vagy egy szexiparban ténykedő emberről szólt. Mi ez a fura vonzalom Sean Baker részéről a szexmunkások irányába?
Ha jól hallom, az a kérdés, hogy akkor milyen szexuális eltorzulást vélek a rendezőnél?
Nem, abszolút nem, csak az, hogy ennek mi lehet egy ilyen eszmei háttere.
Vannak azok a rendezők, akik így berobbannak a művészfilm piacára, mint például a Tarantino tette, de a Zoderber is a szexhazugság videóval ugyanezt érte el, vagy a Füllettség című filmrendezője, aki később a Matrix-szal nagyobbat gurított, de a Füllettség egy nagyon jó független film. Sean Baker kereste a hangját. Ugye a igazán nagy sikere, és mindjárt rátérek a kérdésedre, és megválaszolom, a Tangerine volt, ami Los Angeles külső bulvárjain strihelő transzexuálisokat mutatta be. Aztán csinált egy filmet a Floridai Álom címmel, ami egy ilyen leszakadt motelben élő szerencsétlen nő, aki a kisgyerekét akarja csak felnevelni, belesodródik a prostitúcióba. Megmutatja ott is a prostituáltak világát. A Starlet egy olyan pornószínésznőről szól, aki egy nagyon furcsa barátságba keveredik egy idős asszonnyal, és most, és akkor ugye a Vörös Rakétában azért is kilóg, de ide tartozik, mert ugye ide tartozik, mert egy ex-pornó színész tér vissza az iparvárosba, a szülővárosába, és de ugyanakkor egy férfi a főszereplő, és ez ugye ezekben a filmekben nem igazán jellemző, vagy női szereplők vannak, és a Tangerinben transzszexuálisok, akik egy teljesen más nézőpontot képviselnek, mint a Vörös Rakéta férfi főszereplője.
De mindegyik szerintem ilyen szexuálisan kiszolgáltatott
ember. Ez az utóbbi filmjeiben nagy szerepet kap, és azért is, mert hogy talán nagyon, ezek a filmek nagyon jól megmutatják a női kizsákmányolást, és hogy az, hogy ezekre a nőkre rátelepedik mindig egy férfi. Ugye a Tangerinben is vannak olyan jelenetek, amikor a strici elszedi a pénzüket, vagy olyan kuncsaftok, akik nem akarnak fizetni. A Starletben ugye a két feltörekvő pornószínész nő egy pornó rendezővel, meg egy másik sráccal laknak együtt, akik időnként a szobáikat kölcsönveszik, és kirakják őket, hogy filmet tudjanak forgatni. De mondhatnám ezt a filmet is, ugye, hogy Annie-nek végig meg kell küzdenie a munkaadóival, és ott kell lennie észben, hogy nehogy jobban kizsákmányolják, mint ahogy ki van zsákmányolva. Talán ezért választotta ezeket a történeteket és ezeket a hősöket Sean Baker, de próbálkozott más típusú hősökkel is. A Takeout például ételkiszállítókról szól, a Princess of Broadway meg ruhahamisítókról. Tehát ő inkább azt mondanám, hogy ezek a periférián élő emberek érdeklik, és egy fontos dolog, hogy ő mindig szeretetteljesen ábrázolja őket. Mondtam, ez is egy vígjáték, de nem kinevetjük őket, hanem velük nevetünk. Ugye beszéltem arról, hogy megtörténik a házasság, és akkor az orosz oligarchia család oda küld egy örmény megmondó embereket, egy nagyon vicces hármas, akik egy Guy Ritchie filmből is előléphettek volna, akik egy üldözés közben elhasalnak a jégpáncélon, akik képtelenek egy 60 kilós vagy 50 kilós nővel elbánni, és komoly sérüléseket szenvednek, és ami a legfontosabb, hogy érzéseik vannak. de nagyon viccesek is. Mondtam, hogy vígjáték a film, mert igazából ez a vígjátéki modell pont akkor indul be, amikor megérkeznek ezek az örmény verő emberek, és ez a fura hármas megpróbálja megtalálni Ivánt, aki az adott pillanatban lelétszel, és ez a hármas ugye nagyon megfejelve az Annival, nagyon viccesen tud együttműködni, és konfliktusok vannak, meg fura helyzetek, és ebből adódik a vígjáték. Aztán előkerül Iván, aki igazából kiitta az összes bárt, és olyan állapotban is van, nem kevésbé vicces jelenete a filmnek.
Misi, már kevés időnk van, úgyhogy amiről még szeretnénk beszélni, azok a szereplők, tehát hogy ők milyen színészek játsszák őket. Én úgy tudom, hogy Ivánt például egy viszonylag ismeretlen színész játssza.
Jura Borisov játssza, a Mickey Madison a valamelyik Sikoly filmben már feltűnt. Én ilyen filmeket nem szoktam megnézni, nem nagyon ismerem. És a Karen Karegulten, aki a Toroszt játssza, az egy ilyen fétis színésze a Sean Bakernek, mert hogy ő majdnem minden filmjében játszik. De ígértem, hogy megmutatom ezt a csavart is. Ugye az egyik verőember a film végére főszereplővé lép elő, mert hogy a csalódott lány vele tér vissza a New Yorkba, és a férfi nagyon átérzi a lánynak a fájdalmát, de a lány képtelenből a csalódottságból kitekinteni, és meglátani a romantikus szerelmest, a mafla férfit, aki próbál közeledni hozzá. És ugye az utolsó jelenet a taxiban, a lány végül egy szeretkezéssel próbál válaszolni ezekre a suta érzésekre, és a férfi megpróbálja megcsókolni, és a lány nem engedi, de aztán valahogy összeverelkeznek. Ez is mutatja, hogy mennyire törékeny lehet az ő kapcsolatuk, és nyitva hagyja a filmet, hogy lesz-e kapcsolata ezzel a férfival, aki egy szintén egy kiút lehet ebből a szexiparból, az elnyomásból, egy teljesen másfajta élet felé.
Köszönjük. Következő alkalommal mit fogsz bemutatni nekünk, Misi?
Hát a démonjaimmal fog szembenézni, és az Almodóvárnak a szomszédszoba.
Miért a démonjaid?
Ugye ebben a Tilda Swinton meg a Julian Moore játszik. A Tilda Swinton egy végső stádiumos rákbeteg, és talán a régi barátnőjét kéri meg, hogy segítsen az eutanáziájába.
Hát ez sokunk démonja, úgy gondolom, úgyhogy hát én a filmet is várom, és a te beszámolódat is.
Az első angol nyelvű filmje az Almodóvárnak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Akkor neked is további szép hétvégét kívánunk, és köszönjük, hogy ezt a szép beszámolót. Szia!
Szia! Szia! Mm-hmm.